Ha megnézed akár, amikor lezajlott az elnökjelölő konvenció, akár a demokrata, akár a republikánus, ott voltak hírességek, neves emberek, mert kell, ez egy látványosság. Az amerikai elnökválasztás valahol egy valóságshow, amióta Trump van, korábban csak egy ilyen politikai karnevál volt.
Szűk egy héten belül jön az idei választási év legfontosabb referenduma. Kis szerencsével jövő héten ilyenkor már tudni fogjuk, hogy Kamala Harris vagy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő, januártól hivatalba lépő elnöke. A választások közelettével az amerikai közéletben még a szokásosnál is hisztérikusabb kifakadások követik egymást, horrorisztikus pénzek mennek az emberek meggyőzésére, az pedig szinte megjósolhatatlan, hogy mi lesz ennek a vége. Azért, hogy tisztában lássunk a káoszban, ezen a héten Nagy Gábort, a HVG vezető szerkesztőjét, világrovatának vezetőjét fogom kérdezni arról, mi történik és mi történhet valójában az Egyesült Államokban. Gábor, köszönöm, hogy itt vagy, üdv a stúdióban.
Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Kezdjük New Yorkból. A Madison Square Gardenben volt egy republikánus kampánygyűlés, ahol most egy kicsit idézgetni fogok, nem konkrétan Trumptól, de hogy olyan mondatok hangzottak el, amik még az amerikai közéletben is mondhatni unikálisnak számítanak. Kamala Harris az Antikrisztushoz hasonlították, Puerto Ricót egy vízen lebegő szebédszigethez, valamint börtöntöltelékek is tolonganak a Times Square-en. Utólag a demokrata kampány ezt a beszédet, illetve ezeket a beszédeket fasisztának, náci szövegnek bélyegezték. Két kérdésem van a kapásban. Egyrészt van-e annak alapja, hogy náci szövegnek nevezték ezeket, illetve mi hangzott el konkrétan, tudjuk-e ezt egy picit elemezni?
Hát az első kérdésedről a rövid válasz, hogy én kicsit óvatosabban dobáloznék a fasiszta kifejezéssel, de mindenképpen ezt egy humorista jegyezte meg a puertorikóiakról. Amerikában érdekes módon van konzervatív humorista és liberális humorista. Ő egy konzervatív humorista volt, aki ezt viccesnek találta, hogy gyalázza a puertorikóiakat. Ez elhangzott, és azóta a Trump kampány nem győzi elhatárolni magát ettől a kifejezéstől, mert Puerto Rico ugyan nem szavaz az amerikai elnök választáson, de nagyon sok puertorikói, aki az amerikai szárazföldön él, viszont szavaz, és ezen a választáson, ahogy mondtad is, olyan rendkívüli szoros küzdelem van, hogy gyakorlatilag minden szavazat számít, ha nem is minden egyes szavazat, de minden közösség szavazata számít, és ez egy fájdalmas dolog volt. És a másik kérdésedre a válasz, igen, nagyon durva kiszólások és nagyon durva kitételek hangzottak el. Trump lényegében ez egy győzelmi kampányzáró, ha úgy tetszik, fesztivál vagy karnevál volt, politikai karneválnak nevezném. Ő egy ilyen best of-ot adott elő a saját mondandójából, legyen az pozitív, miszerint ő újra nagyját teszi majd Amerikát, vagy legyen az negatív, hogy Kamala Harris erre tökéletesen alkalmatlan. Összefoglalta mindazt a 78 perces beszédében, amit eddig elmondott, még rátett le egy lapáttal, és megünnepelték, hogy ők bizony győzni fognak.
Ki volt ezeknek a szövegeknek egyébként a célközönsége? Mert hogy ugye magyar politikában is mindig, amikor elemezzük, akkor az szokott lenni a legelső felvetés, hogy vajon kihez beszél, akár az elnökjelölt, Magyarországon nem, de mondjuk a miniszterelnök, illetve kihez beszélnek azok az emberek, akik körülötte fellépnek. Amerikában ez most hogy volt, kinek szólt ez?
Ha Amerikáról beszélünk, akkor a kommentárok azt állapították meg így a kampány finisére, hogy Trumpra és a republikánusokra inkább az a jellemző, hogy ők a saját táborukat mozgósítják és tüzelik föl, és ahhoz kellenek ezek a kifejezések, ahhoz kell elmondani a demokratákról és személyesen Kamala Harrisről, hogyha ők nyernek, akkor itt a világ vége. Hozzáteszem, a demokraták ugyanezt mondják a republikánusokról. Míg a demokraták azok, ugyanezen elemzők szerint, akik megpróbálják kiszélesíteni a szavazótáborukat. Tehát ne csak az legyen a szavazótáborukban, hogy Trump nem, hanem az is legyen, hogy Kamala Harris igen. Jelenleg a demokraták ezzel küzdenek, és a republikánusok a jelek szerint a közvéleménykutatási adatokat látva úgy értelmezik, hogy nekik a győzelem felé úthoz egy nagyon nagy lépés az, hogyha az ő táboruk minél nagyobb számban elmegy. A demokraták pedig úgy érzik, hogy nekik még ehhez a nagy lépéshez kell az is, hogy a bizonytalankodók, akik már baromi kevesen vannak, ők hozzájuk csatlakozzanak. Ebben különbözik a retorika, de egyébként Kamala Harris is könnyedén használja a fasiszta jelzőt. Erről már is elkezdtek vitatkozni Amerikában a történészek, hogy jogos-e farkas kiáltani most, vagy ráérünk farkas kiáltani később.
Farkast nem kiáltunk, de közvéleménykutatást igen. Én most a New York Times-nak az oldalán néztem meg, és ott, hogyha jól láttam, 1%-pontos különbség van jelenleg a két jelölt között. Hogy néz ki ez a helyzet jelenleg a csatatér államokban?
A csatatér államokban némi túlzáson napról napra változik az, hogy milyen helyzetet mutatnak a közvéleménykutatások, hol 1% pontos előnyt mutatnak a demokratáknak, illetve személyesen Kamala Harrisnek, hol 1% pontos előnyt mutatnak Donald Trumpnak. A közös mind a kettőben az, hogy ez statisztikai hiba határon belül van mind a 7 ingadozó államban. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, én ugyan nem vagyok közvéleménykutató, csak azt tudom, amit erről elolvasok, hogy megjósolhatatlan, hogy éppen hogy szavaznak. Olyan szinten van már az elemzőknek az elemzőkészsége, hogy már megyei szinten megmondják azt, hogy hol dől el a választás.
És hol?
Két államot szoktak kiemelni, Nevadát, ahol Las Vegas és környéke az a megye, ami Las Vegas, Clark megye, ami Las Vegas-t körülveszi. Gyakorlatilag ott összpontosul az állam lakosságának egy nagy része, aki azt megnyeri, viszi Nevadát 6 elektori helyért. Arizonáról pedig azt mondják, hogy Phoenixben, a legnagyobb városban és környékén, aki ott nyer, viszi az egész államot. De ugyanúgy Pennsylvániában, amelyik a legnagyobb ingadozó állam 19 elektori helyjel, ott is meg tudják mondani azokat a megyéket, sőt körzeteket, hogy hol fog számítani az, hogy ki hol nyer. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy miközben Amerikában van, azt hiszem 240 és 250 millió közti választásra jogosult ember, ezt az amerikai elnökválasztást el fogja tudni dönteni néhány tízezer. És erre mondok egy történelmi példát, hogyha 2004-ben, ezt utólag számolnak minden ilyesmit ki, amikor már megvannak az adatok, hogyha 2004-ben Ohio államban 100 000 ember nem George W. Bushra szavaz, hanem John Kerryre, a demokrata jelöltre, akkor az elnököt John Kerrynek hívják. Most is ettől tartanak, és 2016-ban is ez döntött végül is, hogy elvesztette Hillary Clinton azokat a fontos billegő államokat. Ami pedig az országos mintát és az országos felmérést illeti, mivel Amerikában nem az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja elnöknek, hanem aki az úgynevezett elektori kollégiumban megszerzi a legalább 270 elektor támogatását, ezért ott kell nyerni, és emiatt megint csak statisztikusokra tudok hivatkozni, azt mondják, hogy mivel ez a kisállamok súlya miatt a kisállamokban népszerűbb és erősebb republikánusoknak kedvez, van egy különbség, amivel a demokratáknak nyerni kell, ez körülbelül 3% pont országos szinten. Erre is van illusztráció, Joe Biden 2020-ban 4,5% ponttal előzte meg Donald Trumpot, és megnyerte az elektori kollégiumot, míg 4 évvel korábban Hillary Clinton 2,1% ponttal verte meg országos szinten Donald Trump, és elvesztette az elektori kollégiumot, és vele az elnökséget. Tehát van ez a 3% pontos határ, ami eddig a hüvelykúj szabály szerint azt jelentette, hogy ha megvan a különbség a demokraták javára, akkor övék az elnöki poszt, de persze ebben is hosszat újat ez az elnökválasztás.
Nem tudjuk megkerülni, viszont mennyire megbízhatóak ezek a közvéleménykutatások, mert ez Magyarországon is állandóan fölmerülő és visszatérő kérdés, de az Egyesült Államokban ezekre mennyire lehet támaszkodni?
Kínlódnak. Éppen a 2016-os és 2020-as elnökválasztás miatt. A kutatók kínlódnak. Nagyon megváltozott az a módszer, ahogy el tudják érni. Tehát nagyon egyszerű volt az internet és a mobiltelefon előtt, mert mindenkinek volt egy vonalas telefonja, ott fölhívták, otthon volt, fölvette, vagy akár kiment hozzá egy kérdező, biztos megkérdezte. Ez azzal, hogy ezek a kommunikációs csatornák a többszörösükre nőttek, már föl se lehet sorolni, hogy hányféle módon lehet elérni Amerikában is szavazót. A jelek szerint nőtt a bizonytalanság. Ez 2016-ban úgy mutatkozott meg, hogy jól emlékszem, a legutolsó mérésekig az Egyesült Államokban azt mérték, hogy Hillary Clinton lesz az Egyesült Államok elnöke. Ismerjük a eredményt, nem ő lett. 2020-ban azt mérték, hogy nagy fölénnyel megnyeri Joe Biden az elnökválasztást. Valóban nagy fölénnyel nyerte meg, mert 7 millió szavazattal többet kapott, de az elektori kollégiumban pont ugyanúgy 306 elektort szerzett Joe Biden, mint Trump 4 évvel korábban. Tehát ott szűkebb volt a különbség, és ezt a közvéleménykutatók utólag kiszámolták, alulmérték 2%-ponttal, nagyjából egészében 2%-ponttal alulmérték Trumpot. Máig nem találtak erre magyarázatot, mert 2020-ban azért már annyira nem kellett szégyelni Donald Trumpot, amennyire kellett 2016-ban, hogy én erre az emberre akarok szavazni. Nem tudják a választ. Erre azt tudták mondani, hogy ha most megint 2%-ponttal, ne adj Isten, alulmérik Donald Trumpot, akkor ez egy sima elnökválasztás lesz Donald Trump javára, de megint csak vissza tudok térni ahhoz, hogy senki nem tudja.
Térjünk vissza akkor egy picit a csatatér államokhoz. Tudom, hogy nagyon különbözőek ezek az államok, és azt is tudom, hogy nagyon különböző társadalmi rétegek laknak bennük, viszont kifejezetten érdekelne az, hogy milyen üzenetekkel bombázza őket most ez a két kampány.
Trump azzal az üzenettel bombázza ezeket az államokat, amiket a Madison Square Gardenben elmondott, ha úgy tetszik, záró szóként, és amit Magyarországon is hallottunk már ezerszer, hogy jobban éltek-e, mint 4 éve. Erre a válasz az, hogy a gazdaság, Amerika gazdasági helyzete azt mondja, hogy igen, az amerikai választópolgárok meghatározó, és ebben az elnökválasztási ciklusban meghatározó rétegének a véleménye pedig azt mondta, hogy nem.
Miért?
Mert azért, mert az amerikai gazdaság most látott napvilágot a legutóbbi negyedéves GDP adat, bombasztikusan nő, tehát az, hogy a világ GDP-nek a negyedét adó hatalmas gazdaság tud egy ilyen növekedést produkálni 2% fölött, az száguldás. A munkanélküliség mélyponton van, az infláció az a jegybank a Fed által meghatározott 2% közelébe süllyed, reál béremelkedés történt az utóbbi másfél évben mindenképpen, de valahogy ez a választók tudatáig nem csorgott le. Tehát a választók, akik ingadoznak, és még mindig a közvéleménykutatások alapján úgy gondolják, hogy a republikánusok kezében, és személyesen Donald Trump kezében jobb lenne a gazdaság irányítása, azok még mindig arra emlékeznek, hogy elszabadult az infláció Amerikában, arra emlékeznek, hogy többet kellett fizetni a tankolásért, ez egy központi kérdés Amerikában, hogy mennyibe kerül a benzin. Többet kellett fizetni az élelmiszerért, a Biden időszak alatt volt egy olyan 20%-nál magasabb élelmiszerinfláció 3 év alatt, tehát nem 1 év alatt, erre emlékeznek. Ezek az emlékek, amik meghatározzák azt, hogy ők hogy látják a jövőt, és a jövőt úgy látják, hogy jobb lenne, hogyha nem a demokraták irányítanak a gazdaságot. Ezzel szemben ugyanezeknek a választópolgároknak ebben a 7 államban Harris azt üzeni, hogy a gazdaság jó kezekben van, a gazdaság nézzetek rá, a számokra jó képet mutat, én pedig ajánlok nektek gyermekeknek adókedvezményt, a gazdagokat megadóztatnám jobban, és adókedvezményt adnék azoknak, akik jobban rászorulnak, és mindent megtennék a gazdaság élénkítésért, és azért, hogy te jobban éljél. A kérdés, hogy melyik üzenet megy át, és melyik üzenet fogja eldönteni azt, hogy ebben a 7 államban azok a szavazók és azok a rétegek, akik alapvetően nem rendelkeznek egyetemi végzettséggel, a szolgáltatásokban és az iparban dolgoznak nem túl jól fizetett állásokban, azok kinek hisznek?
Azok alapján, amit eddig mondtál, nekem úgy tűnik, hogy a republikánus kampány, mint hogyha meg sem próbálna bizonyos szavazói rétegeket megszólítani, gondolok itt például a spanyolajkúakra, a zsidókra, a muzulmánokra, a feketékre. Rájuk hogyan céloznak ezek a kampányok?
A republikánusok megszólítják őket, hogyan? Pontosabban a demokraták veszítik el őket. Két dolog ebből a szempontból figyelemre méltó. A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy ha most vegyük sorba a különböző etnikai vagy kisebbségi csoportokat. A zsidó szavazóknak alapvetően problémája van azzal, ahogyan a Biden kormányzat kezeli a gázai háború ügyét és Izrael biztonságának ügyét. Az Egyesült Államok Izrael állam létrejött óta, de különösen az 1967-es háború óta egy megbízható stabil szövetségese Izraelnek. És Biden, bár nem nagyon kedveli személyesen Netanyahut, de Izrael biztonságát fontosnak tartja annyira, hogy amit csak lehet támogatásban megadjon Bidennek. Igen ám, de közben Kamala Harris volt az, aki többször és visszatérően felhánytorgatta Netanyahunak, hogy mi történik Gázában a civilekkel és a civil áldozatokkal. Ez nagyon nem jól megy át a zsidó szavazókhoz, mert ők egyértelműbb kiállást akarnak, még Biden kiállásánál is nem, hogy Kamala Harris. Nél. Ennek sokféle eredője van, hogy Harris miért áll így ki, de akkor menjünk tovább a fekete férfiak és a spanyol ajkúak. A fekete férfiak is úgy érzik, hogy nekik jobb volt akkor, amikor Donald Trump volt az elnök.
A Black Lives Matter ellenére is?
Gazdaságilag.
Ah.
Gazdaságról beszélek, nem társadalomról. Amerikában, főleg a férfiak körében az első számú kérdés az, hogy mennyit keresek, hogyan élek, hogyan tudom eltartani a családomat. A nők kérdésében a legfelsőbb bírósága döntése a 73-as abortusz döntés felülírásáról, az kicsit átstruktúrálta a dolgot, a nők körében ezzel egyenértékű az abortusz kérdése. De most beszéljünk a fekete férfiakról. A felmérések azt mutatják, hogy az egyik dolog az egzisztenciális és a megélhetési aggodalom, vagy legalábbis várakozása körülben. A másik pedig az, és ebben itt van az egyik törésvonal az amerikai választásban, hogy amikor megkérdezik őket, vagy választ várnak tőlük, hogy miért, akkor a fekete férfiak között mérhetően vannak olyanok, akik nem akarnak nőt a Fehérházban, és nem akarnak nőt elnöknek, És olyanok is vannak, ezt is mutatták felmérések, akik nem tartják elég feketének Kamala Harris-t. Ez egy érdekes kérdés, mert Trump is a maga hát ilyen félrasszista, rasszista kiszólásaival ezt meglovagolta, de a felmérések azt mutatják, hogy valóban van egy olyan tétel a fekete férfiak körében, aki azt mondja, hogy egy olyan színesbőrű nő, akinek az apja jamaikai, az anyja pedig indiai, az nem teljesen olyan fekete, mint amilyet én szeretnék, vagy amilyen én vagyok. És ez nem sok, mert a fekete nők a felmérések szerint 90% fölött támogatják Kamala Harris-t. A probléma az, hogy megint nagyon kis szavazó arányokról beszélünk, és azok a fekete férfiak, akik szintén 80% és 90% között támogatták Barack Obamát, mert fekete férfi volt, azok közül, hogyha akad 10%-nyi, aki most vagy nem megy el szavazni, vagy azt mondja, hogy Trump ugyan egy ilyen rasszista beütésű, nem is beszélve azokról, akik a Puerto Rico-ikat gyalázták a Madison Square Gardenben, de nekem lehet, hogy jobb lesz gazdaságilag, lehet, hogy rászavazok. Van egy olyan furcsa dolog, hogy republikánusokra nem szoktak szavazni általában azért a feketék és a fekete férfiak nem, de volt olyan felmérés, ami azt mutatta, hogy a fekete férfiak között már kétszer megy a támogatottság, tehát nem beszélünk nagy számokról. De az, hogyha fölmegy a fekete férfiak körében Trump és a republikánusok támogatottsága kétszámjegyű fölé, az probléma a demokratáknak, mert nem szokott ennyi lenni. Tehát ilyen 7-8% szokott lenni, és az már egy jó éve volt a republikánusoknak.
Hadd szúrjak itt arra, hogy egyet közül, mert itt nekem ez nagyon beakadt, amit mondtál, hogy tényleg fontosabb, akár mondjuk az említett fekete férfiaknak a saját gazdasági helyzetük annál, mint sem, hogy milyen a társadalmi megbecsültségük, meg hogy egyáltalán biztonságban vannak-e az utcán.
Van, akinek igen. Nem sokról beszélek, de van, akinek igen. Tehát van, akinek az a fontos, hogy a gazdaság jól működjön, hogy a bére emelkedjen. A biztonság is fontos, és akinek a biztonság megelőzi, vagy üti azt a dolgot, hogy ő hogy boldogul gazdaságilag, az soha nem fog szavazni a republikánusokra, és mindig. De mondom, nagyon, nagyon kicsi arányokról beszélünk.
Csak akkor is kicsit furcsáltam, ezért kérdeztem rá vissza.
Én is csak azt tudom erre mondani, hogy a New York Times-ban is lehet olvasni, Washington Post-ban is lehet olvasni, és a Wall Street Journal-ben is lehet olvasni, hogy igen, van egy ilyen dolog, hogy én jobban bízom abban, hogy úgy fogok élni, vagy olyan reálbér növekedésem lesz, ami valójában volt 2017 és 2021, mondjuk 2020, mert akkor ütött be a koronavírus járvány. Volt egy olyan növekedés, amiből igenis ezek a rétegek is hasznot húztak is. Megint csak azt mondom, hogy kicsit másképp működik az emlékezetük, és ők arra emlékeznek, és nem azért fognak, ha fognak Trumpra szavazni, mert kedvelik, vagy mert Trump nagyobb biztonságot nyújt neki, aki 2017-ben a Charlottesville-i szélsőjobboldali felvonuláson a fehér felsőbbrendűséget hirdetők mellé állt, de lehetnek ilyen megfontolások. Mondom, ezt nem én találom ki, és nem én beszélgettem afroamerikai választópolgárokkal, hanem vannak ilyen, de ezek széljegyzetek, tehát ezek nem döntenek, de az is igaz, és azt is a New York Times-ban lehetett olvasni, hogy igenis vannak olyan fekete férfiak, akiknek nem kell fekete nő a Fehér Házban, aki nem elég fekete. Pont azért, mert indiai is részben. A spanyolajkúaknak nagyon fontos a déli határvédelme. Ahol ugyanolyan spanyolajkúak jönnének be, amilyenek ők is, csak már nem Mexikóból és nem Mexikó környéki országokról, hanem egy kicsit délebről, vagy akár Venezuelából, sőt Nicaraguából és Kubából. Nekik is ez egy egzisztenciális kérdés. Aki már bent van, és valamennyire, még ha illegálisan is van bent, de valamennyire rendezett a státusza, van munkája, ne adj Isten, van jogosítványa, ami Amerikában a személyazonosító, mert nincsen személyigazolvány. Kaliforniában például lehet az illegális bevándorlóknak egész egyszerűen az ő biztonságuk és az állambiztonsága szempontjából lehet jogosítványa. Ők nem akarnak konkurenciát, és megint csak egzisztenciális megfontolásokról beszélek. Pont a spanyolajkúak között szintén mérhet, de szintén nem ez a többség, de van egy olyan réteg, aki azt mondja, hogy én nem akarok konkurenciát azokra a munkahelyekre, amiket én elvégzek, mert azok, akik most jönnek, azok még éhesek, a szó mindenféle értelmében, és olcsóban elvállalják azt, és akkor mi lesz velem? És itt se beszélhetünk milliókról, de beszélhetünk annyiról, amennyire már megéri rájátszani ezekre a félelmekre, ezekben az államokban, különösen Nevadában például, vagy Arizonában.
Mi a helyzet a muzulmán kisebbséggel?
A muzulmán kisebbség egészen a gázai háború kitöréséig igazándiból nem azt mondom, hogy indiferens volt, de nem volt ekkora súlya. Itt főleg Michiganről beszélünk, amelyik az autógyártás központja az Egyesült Államokban, ide sok arab amerikai érkezett az iparban dolgozni, és ezeknek az arab amerikaiaknak még az a külpolitika is túlságosan sok, amit Kamala Harris képvisel. Kamala Harris fölhozza, amiről beszéltünk, fölhozza a Gázában a palesztin civilek szenvedését, és a két állami megoldás mellett áll. De az arab-amerikaiaknak ez kevés, ők azt szeretnék, hogyha Izrael támogatása, ha nem is teljesen állna le, de olyan 80%-kal csökkenne.
Ezt hogy néznek ki a gyakorlatban?
Azt ők nem tudják, tehát ezek megint csak ilyen percepciók, ilyen választóérzékek. Ők azt akarnák, hogy igenis állítsa a szőnyeg szélére Joe Biden Netanyahut azokért a civil áldozatokért, akik meghaltak Gázában, ne adjon neki annyi fegyvert. Amerikai fegyverek nélkül, az amerikai hatalmas bombák nélkül jó pár dolgot Izrael nem tudott volna végrehajtani, és egyáltalán fogja vissza, ami nyilván szembe megy az amerikai külpolitikai érdekekkel, mégis ennek az arab-amerikai közösségnek ez fontos, és ők demokrata szavazók voltak alapvetően a korábbi választásokon, és most elég sokan ingadoznak, és elég sokan inkább az Izrael teljes merszélességgel támogató Trumpra szavaznak. Ez megint egy másik megfontolás, mint amiről eddig beszéltünk, és egzisztenciálisnak minősítettem. De megint ilyen apróságokról beszélünk, amikor tényleg néhány tízezer szavazaton múlhat, a legkisebb is számít.
Nézzünk egy néhány százezeres kisebbséget, akikről a heti lapban viszonylag hosszan írtok, a lengyelek. Ők miért fontosak ezen a választáson?
Az egy érdekes dolog, ez egy inkább ilyen kis színes adalék, de az amerikai sajtó is foglalkozott vele. A lengyelek Pennsylvániában 800 ezeren vannak, és Wisconsinban és Michiganben is egyik helyen 400 valahány ezeren, másik helyen 700 valahány ezeren vannak. Tehát
azért ez nem kevés.
Ők is számítanak. Tehát Pennsylvánia lakosságának 5%-a lengyel származású, és még hozzáadódik a 760 ezernyi lengyelhez még egy olyan 100 ezernyi ukrán, akiknek viszont az a fontos, hogy mi történik az ukrán háborúban. És ezért volt az, két érdekesség volt a elnökjelölti vitában Trump és Harris között, amire az amerikaiak nem biztos, hogy tudják a magyarázatot, mi itt Közép-Kelet-Európában igen. Az egyik, hogy Trump kétszer is megemlítette Orbán Viktort, mint követendő példát, és egy erős politikust, aki megmutatta ennek az elitnek, meg a globális elitnek, hogy hol az erő, és én is ilyen szeretnék lenni, mondja a Trump. A másik pedig a Philadelphiában volt a elnökjelölti vita, Pennsylvániában. Harris azt mondta, hogy miután kétszer próbálta Trumpot rávenni arra, hogy mondja meg, hogy ő azt szeretné, hogy Ukrajna nyerjen, és Oroszország elbukja az agressziót, ezt nem volt hajlandó Trump kimondani, és akkor azt mondta, hogy kedves lengyelek, itt 800 ezeren vagytok, erre figyeljetek, mert ha Trumpon múlna, akkor Putyin már Kijevben ülne egy székben, és tekingetne Lengyelország felé. Igen, le kell hajolni a 800 ezer lengyel szavazatáért is.
Annál is inkább, mert hogy a közvéleménykutatásokból jelenleg egy ilyen döntetlen közeli helyzetnek nézünk elébe. Írsz erről is, hosszan be is fogjuk linkelni a cikket, amint megjelenik. Hogyan alakulhat ki döntetlen ezen a választáson?
Az amerikai választások részben az elektori kollégium miatt, és azért, mert két államot kivéve minden államban az elektor azért, aki akár csak egy szavazattal is többet szerez abban az államban, tulajdonképpen előre kisakkozhatóak, hogy hol dőlnek el, ezért emelték ki ezt a 7 csatatér államot. Kaliforniában gyakorlatilag nincs is elnökválasztási kampány. Tök mindegy, hogy ott ki kampányol, azt úgyis a demokraták viszik. Nem, pénzt, egy dollár centet nem érdemes odaölni, csak a helyi versenyekben, az elnökválasztásban nem. És ilyenkor mindenki elkezd számolgatni. És arra jutottak, hogy azt hiszem jelenleg 226-219 az állás Kamala Harris javára, és aztán szétosztották a lehetőségeket. És van három olyan forgatókönyv ezt a 7 államot úgy szétosztani, hogy mind a kettőnek 269 elektora van, ami a totális döntetlen, mivel 538 elektorról beszélünk, itt valóban kialakulhat a döntetlen. Ilyenre még nem volt példa az amerikai történelemben, hogy döntetlen állás lett volna az elektorokban, de mégis láttam nyomát annak, hogy valaki ezt kiszámolta, és tényleg ezt a 7 államot dacára annak, hogy különbözőek az elektorainak a száma, el lehet úgy osztani a jelenleg biztosnak ítélt republikánus és demokrata elektorokkal, hogy kialakul egy döntetlen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége. Ez egy játék a számokkal.
De mégis, akkor játszunk tovább. Mivel, hogyha kialakul?
Ha kialakul a döntetlen, és nincs úgynevezett hitehagyott elektor, ami azért az utóbbi időben előfordult, tehát amikor Donald Trump 2016-ban megnyerte a választást, akkor 306 elektort szerzett, de csak 304 szavazott rá.
Oh.
Tehát vegyük ki, hogy nincs hitehagyott elektor, hanem mindenki arra szavaz, amikor megkapja az elektori mandátumát, akire őt köti a szavazás, akkor 269-269 van. Az amerikai alkotmány értelmében ilyenkor az elnök személyéről a képviselőház dönt, amelyik mindig is az erősebbik része volt a kongresszusnak az amerikai alkotmány értelmében, és az alelnökről dönt a szenátus. Szabadon döntenek. Tehát ott megint csak játszunk a számokkal és játszunk a forgatókönyvekkel, ott az is előfordulhat, hogy a képviselőházban választanak egy republikánus elnököt, és mellé egy demokrata alelnököt. De mondjuk mondom, csak játszunk a számokkal. A dolog furcsasága az ott van, hogy a képviselőház tagjai közül, 435 tagja közül nem az dönt, hogy ki kapja a legtöbb képviselő szavazatát, hanem minden állam egy szavazattal rendelkezik, a hatalmas Kalifornia pont úgy, mint a 600 ezeres Wyoming. 600 ezeres Wyomingnak egy képviselője van a képviselőházban, az az esetek döntő többségében republikánus. A Kaliforniai képviselőcsoportban óriási demokrata fölény van, és ők nagyon sokan vannak, 50-valahányan, most nem harapom meg az ujjamat érte, de más nagyságrend, mint az egy Wyomingi. Uh-huh. De a Kaliforniaiaknak pont ugyanúgy egy szavazata van, mint Wyomingnak.
Ez némi aránytalanság.
Ez némi aránytalanság, de hát az alkotmányban nem ez az egyetlen aránytalanság, és ezt is kiszámoltak természetesen, ha már játszunk a számokkal. Jelenleg 50 állam van a képviselőházban, és ha jól láttam, 26-22 vagy 25-22 az arány a republikánusok javára. Mondom úgy, hogy itt is fönnáll az az aránytalanság, hogy ha megszámolod a képviselőket, kevesebb képviselő szavazna Donald Trumpra, de több állam. Uh-huh. És itt a több állam legyőzi a több képviselőt, pont úgy, ahogy a több elektor legyőzte 2016-ban a több szavazót.
Valójában ez a választás már zajlik, tehát november 5-én fognak a legtöbben személyesen az urnákhoz menni, de a levélszavazás az már megy, és hogyha jól néztem, akkor most már közel 50 millió ember le is szavazott. 2020-ban Donald Trump ez ellen tehát az egész intézmény ellen finoman szólva is ágált. Most viszont nincsenek ilyesféle jellegű megnyilatkozásai, hogy ezt azonnal be kellene fejezni. Kinek jön most valójában jól az, hogy van levélszavazás?
Az amerikai demokráciának. Uh-huh. Ha szabad nagy szavakat használni, azért, mert így több ember szavazhat. Az alapító atyák kedre tették a választás napját, ami munkanap. És ez főleg a modern korban, amikor már mindenkinek szavazati joga volt, a afroamerikaiaktól sem tagadták meg, és a nőknek is szavazati joga volt a 1919-es alkotmánymódosítás után. Igenis számít az, hogy neked egy munkanapon kell elmenni szavazni, és ezért főleg a 90-es évektől bevezették a levélszavazás rendszerét, ami alapvetően eredetileg arra szolgált, amire Magyarországon. Hogyha te abban a választás napján nem tartózkodol az államodban, akkor te föladhatod postán. Ez azóta kiszélesedett egészen addig, hogy bármilyen indok nélkül ma már kérhetsz a legtöbb államban levélszavazást, mert nem akarsz elmenni tolongani november 5-én sorban állni. Én voltam kint Amerikában a választáson, tényleg hosszú tud lenni a sor. Van, hogy ha este 7-kor zárulnak az urnák, most már nem feltétlenül urnák, lehet, hogy ilyen iPad-szerű gépek, akkor még este 10-ig sorban állnak. Tehát, hogyha te ezt nem akarod vállalni, akkor egész egyszerűen kérsz egy levélszavazatot. Van olyan állam, ha jól emlékszem, Colorado azok közé tartozik, ahol mindenkinek, aki regisztrált, mert Amerikában fordítva van, Magyarországon úgy van, hogy te automatikusan, ahol laksz, mert van egy lakcímkártyád és egy személyigazolványod, ott te választasz, és téged értesítenek, hogy ebbe a szavazókörbe kell menned, hogyha parlamenti választás van. Amerikában neked kell elmenni regisztrálni, hogy én szeretnék szavazni. Hogyha nem mész el regisztrálni, akkor nem fogsz szavazni. Tehát vannak olyan államok, ahol minden regisztrált szavazónak kiküldik hetekkel a választás előtt a postai szavazólapot, aztán vagy használja, vagy nem, vagy föladja, vagy elmegy személyesen. Ez 2020-ban úgy nézett ki, hogy koronavírus járvány volt, óriási zárlatok voltak, és nagyon-nagyon-nagyon megnőtt a jelentősége a postai szavazásnak. Mert egyébként Amerikában szeptember végétől hétvégeken kinyitnak a szavazóhelyiségek, és te besétálhatsz és szavazhatsz. Ugyanúgy, mintha november 5-én szavaznál személyesen. 2020-ban 67 millió postai szavazat volt, és a legtöbb államban a postai szavazatokat nem lehet kinyitni, és nem lehet megszámolni a választás napjáig. Emberek dolgoznak, kiszivároghat, pletykálhatnak, bármi történhet, befolyásolhatja a választást, nem szabad kinyitni.
Persze.
Most, ami számot mondtál, a közel 50, az részben személyes szavazás, amikor elmentél korábban, szép idő volt, ráértél, hétvégén elmentél, részben postai szavazás. Most is az lesz, hogy elkezdik kinyitogatni ezt november 5-én. Amiért Trump azt mondta 2020-ban, hogy ez egy csalás, egyrészt mert általában 2020-szal bezárólag jellemző volt, hogy a demokraták nagyobb számban és nagyobb arányban szavaztak előre, akár személyesen, akár postán, mint a republikánusok. És Trump azt látta a november 5-i állás szerint például, hogy ő megnyerte Pennsylvániát. Mert a november 5-én este, vagy november 6-án reggel még azokat a szavazatokat látták, amiket aznap leadtak. És elkezdett bejönni ez a 67 millió postai szavazat, és azt látta Donald Trump, hogy a korábbi piros államok, nem is csak Pennsylvania, átfordulnak kékbe. És akkor kezdődött neki ez az összeesküvés elmélete, hogy itt meghamisították a postai szavazatokat. Kékcédulás szavazat, ez itt Magyarországon érthető, hogy kékcédulás szavazás volt. Olyanok is szavaztak, akik meghaltak, illegális bevándorlók, stb. Ezekre nem volt bizonyíték, és valószínűleg nem is igazak, és rájött Trump, és rájöttek a republikánusok, hogy nekik is megéri mozgósítani. Mert ha ők is mozgósítanak a választás előtt, hogy te kérjél postai szavazatot, ha szép idő van, menj már el a választókörzetedbe, ahova november 5-én mennyire is szavazzál le, mert az a szavazat már benne van a zsákban. És amit a felmérések mutatnak, az a demokraták számára nem túl jó jel. Ugyanis gyakorlatilag beérték őket a republikánusok, mert azt ugye lehet látni, mivel névsorolvasás van.
Hát a regisztráció alatt.
Mert ha te regisztrálsz a választáson, akkor neked meg kell mondani, hogy republikánus. Nem kell rászavazni, csak meg kell jelölnöd, hogy republikánusként regisztrálsz, demokrataként, zöldként, libertariánusként, UFO pártiként, függetlenként, mindegy, bárhogy. Ennek azért van jelentősége, mert ha egy zárt előválasztásról beszélünk, ami republikánus vagy demokrata, azon csak azok szavazhatnak elnökjelöltre, akik a regisztrációkor azt mondták, hogy republikánusok vagy demokraták. Ennek itt van jelentőség, egyébként arra szavazol, akire akarsz. Ahogy egyébként republikánusok szavaznak most nagyon sokan, nyilvánosan Schwarzeneggertől kezdve, Schwarzenegger is nyilván republikánus regisztrációval rendelkezik, de demokratára szavaz. Ez szabad. Viszont ha te megjelensz a választóhelyiségben, és ott a listán kipipálnak, akkor rögtön látják, hogy te hogyan regisztráltál. És onnan lehet azt tudni, hogy beérték a republikánus regisztráltak, a demokrata regisztráltakat az előzetes szavazásban.
De picit térjünk át a médiára, és egy konkrét idézethez nyúlnék vissza. Visszatérünk azon alapelvünkhöz, hogy nem támogatunk elnökjelölteket. Írta néhány héttel ezelőtt William Lewis a Washington Postnak, az egyik legnagyobb amerikai napilapnak a vezérigazgatója. 36 éve először fordul elő olyan, hogy ez alap nem közöl ilyen úgynevezett, elnézést a kifejezésért, endorsement cikket, és ugyanígy tesz a Los Angeles Times is. Ennek a történetnek két keretezését láttam elsősorban a magyar sajtóban. Az egyik az az, hogy egy sajtóterméknek valójában semmi keresni valója nincsen az elnökválasztásban, és hogy nem is szabadna jelölteket támogatni. A másik értelmezés pedig az, hogy szó szerint fogom idézni, hogy becsiskulnak Donald Trumpnak, mert hogy félnek tőle a média tulajdonosok. Mi történik szerinted valójában?
Én nem gondolom, hogy becsiskulnak, és azt sem gondolom, hogy a kettő között látom magát, azt a mesdjét, ami ezt jellemezte, és ami miatt ez történt. Ami a Washington Postot illeti, ők 1952-ben támogatták Eisenhowert ilyen szerkesztőségi álláspontban. Ez úgy néz ki, hogy mi is ismerjük a magyar napilapokban, általában a harmadik oldalon, jobb oldalon van egy szerkesztőségi vélemény, és akkor, amikor én kint voltam HVG tudósító, akkor egy csomó lapot járattam, és a választás előtt az teljesen szabályszerű volt, hogy megjelent egy nagy cikk, szerkesztőségi vélemény és szerkesztőségi állásfoglalás, és akkor azt mondták, hogy én ezt támogatom elnökjelöltnek, és akkor leírták, hogy miért. Általában ilyen pro véleményeket szoktak megfogalmazni, és nem azt szokták leírni, hogy azért, mert a másik hülye. Tehát azt szokták leírni, hogy miért jó ez. Ez annyira jellemző volt, még a ezredfordulóról beszélünk, annyira jellemző volt, hogy szenátort támogattak, képviselőt támogattak, szövetségi képviselőt és szövetségi szenátort, azt is megnevezték az adott állam abban a választókörzetben induló képviselőjét, az adott állam szenátorát abban a körzetben, sőt, én New Jersey-ben laktam, és a New Jersey helyi lap még ilyen helyi tanácsnokot is felsorolt, wow. Már nem adott indokot, csak felsorolta, hogy aki ezért indul ilyen helyi szinten, itt ezt meg ezt támogatom. Tehát ez az újságoknak egy bevett szokása volt, de nem kell ilyen nagyon régre visszanyúló dologra tekinteni. A Washington Post Eisenhower után egészen 1976-ig várt, hogy támogasson valakit, Jimmy Carter támogatta. Ebben én két okot látok, hogy ezt megtették, az egyik, hogy mégiscsak a Washington Post volt az, amelyik leleplezte a Watergate botrányt, és nekem logikusnak tűnik, és nekik is logikusnak tűnt egy olyan állásfoglalás, hogy nem azt a Gerald Fordot támogatják republikánus elnökjelöltként, aki kegyelmet adott Richard Nixonnak, és gyakorlatilag átvette a Watergate botrányba belebukott amerikai elnöktől a fehérház irányítását, hanem azt a Jimmy Carter támogatják, aki Georgia kormányzójaként azt ígérte, hogy újra megerősíti Amerika öntudatát, és megtisztítja a kormánygépezetet. És 1976 után támogatta a Washington Post, vagy hozott nyilvánosságra egy ilyen szerkesztőségi állásfoglalást, hogy kit támogat, mindig demokratákat támogattak minden egyes alkalommal. 1988 volt a kivétel, amit említettél, akkor idősebb George Bush és Michael Dukakis volt a republikánus és a demokrata elnökjelölt. Valószínűleg Dukakis nem ítélték annyira jónak, hogy támogassák idősebb George Bush-ra szemben. Nem tudom, őket kellene megkérdezni, de ez volt az egyetlen kiesés. A Los Angeles Times az a 70-es, azt hiszem ő is pont 76-tól 2004-ig senkit nem támogatott. Nem volt ilyen szerkesztőségi vélemény, és 2008-ban volt Barack Obama, uh-huh. akit támogattak. Ez a dolog valahogy kikopott. Tehát az, hogy a Washington Post, Jeff Bezos a tulajdonosa a Washington Postnak, az Amazon és sok egyéb más cég tulajdonosa az egyik leggazdagabb amerikai, akinek apró pénz a Washington Post működtetése. Ő írta azt a levelében, amit te is idéztél és mondott a főszerkesztő, hogy a semlegességet kell megtartani. Volt egy olyan kitétel is benne, amivel nagyon sok minőségi politikai lap küzd, hogy egyre szűkül az olvasóközönség, és bekerül, ő úgy fogalmazott, hogy egyre inkább egy szűk rétegnek írunk, és egy kicsit saját magunknak, mondta a Washington Postról, és az olvasóra kell bízni a döntést, hogy ki mellett áll ki. Az Bezos is elismerte, hogy nem a választás előtt ilyen rövid idővel kellett volna ezt megtenni, sokkal korábban meg kellett volna tenni, mert így tényleg nehéz értelmezni azt, és tényleg lehet úgy értelmezni azt a dolgot, megint csak mondom, nem úgy fogalmaznék, hogy becsicskulás, de azt, hogy mind a kettőnek milliárdos a tulajdonosa, a Los Angeles Times-nak is, és a Washington Post-nak is, ők úgy érezték, hogy ez most itt az a pont, amikor ki kell szállniuk az újságnak a politikából. Ezt meg gyakorló újságíróként gondoljunk bele abba, hogy valóban összeállhat egy olyan szerkesztőségi vélemény, amit minden szerkesztőségi véleményt író újságíró magának érezhet, hogyha ezt egy feketére meg egy fehérre szűkítjük le.
Tegyük már ezt egy picit tisztába. Tehát gazdasági érdekelt mondjuk Bezos döntése mögött, vagy politikai?
Bezos azt mondja, hogy egyik sem. Tehát azt a sajtó fölkapta, hogy a Bezos egyik vállalkozásának a vezérigazgatója a Washington Post bejelentésének a napján találkozott Donald Trump-al. Bezos erre azt mondta, én nem tudom sem vitatni, sem alátámasztani, hiszen nem voltam ott, és nem ismerem Bezoszt, hogy ez tökéletesen véletlen. Ő is aznap tudta meg, hogy ez a igazgatója vagy vezérigazgatója találkozik Donald Trump-al, amikor már a kérdés eldöntött volt. Megjelentek ezek a kritikák. Érdekes az például, amit a New Yorkernek elmondott a Washington Post előző főszerkesztője, akit leváltotta mostani főszerkesztője.
2021-ben, ha jól emlékszem.
Igen. Ő azt mondta, két dolgot mondott. Az egyik dolog az volt, hogy nem érti, hogy miért most, és miért így, mert sokféle dolgot lehet mondani, azt is, amit te mondtál, és azt is, amit sokan mondanak, hogy Bezosnak fontosabbak az Amazonnak és az űrvállalkozásának az üzleti érdekei, mint az, hogy most Kamala Harris mellé álljon, mert egy elkészült szerkesztőségi álláspontról beszélünk, amit ő nem engedett megjelentetni, ugyanerről beszélünk a Los Angeles Times esetében is. És ugyanez a volt főszerkesztő elmondta, hogy 2013-ban vette meg 250 millió dollárért Bezos a Washington Postot, amelyik, ha nem veszi meg Bezos, valószínűleg hát nagyon nagy bajban lett volna, így pedig Bezos adott nekik pénzt, hogy újságírókat vegyenek föl, sokkal erőteljesebben rájönnek a digitális átállásra. Tehát ők gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak. Tehát ezt a főszerkesztő is elmondta, azért nem érti ezt az állásfoglalást, mert az alatt a bő 10 év alatt, amíg Jeff Bezos tulajdonosként egészen eddig a döntéséig birtokolta a Washington Postot, azt mondta a főszerkesztő, hogy minden esetben megvédte őket Donald Trump őrültségeivel szemben, teljes szabadságot adott neki, sőt, azt írtak az Amazonról, amit akartak, hát ekkora cikkeket írtak arról, a hallgatók nem látják, hatalmas cikkeket írt a Washington Post arról, hogy milyen munkakörülmények vannak az Amazon elosztó raktáraiban, hogy tényleg percre ki van számolva, vagy ki mennyit dolgozik, és ennek lett következménye, hogy több jogot kaptak a munkavállalók. Tehát a főszerkesztő ezt a két dolgot mondta, hogy nem érti, hogy ez miért történt, hogyan történt, és miért történt. Egy-kettő pedig, hogy eddig semmi jelét nem mutatta azt Bezos, hogy behódolna Donald Trumpnak, vagy nem védené meg a szabad és szabadon működő újságírást. A Los Angeles Times az egy másik tétel.
Belemehetünk egyébként abban is, mert hogy a...
Ott egy dél-afrikai születésű, ázsiai származású milliárdos tulajdonosa volt, egy ilyen biotech céget vezetett, az egy kicsit furcsább volt. Tehát ott azért megszólalt a lánya, akire utána azt mondta az apja, hogy neki nem osztottak ebben a döntésben a lapot, aki kifejezetten azt mondta, ha jól emlékszem, hogy a gázai politika miatt nem hajlandók a demokratákat támogatni, mert ők azt nem tartják jó ötletnek, hogy Izraelt ilyen mértékben a Biden-Harris adminisztráció támogatja. Azt hiszem, ezt mondta a lánya. Tehát mögé tett egy ilyen narratívát, amire azt mondta az apja, hogy ez nem igaz. De ő is azt a magyarázatot adta, hogy itt az a pont, amikor semlegesnek kell maradnia egy újságnak, és nem kell ilyen állásfoglalást tenni, de sem Bezos, sem a másik milliárdos nem adott választ arra, hogy miért most, miért nem egy éve. Miért nem akkor, amikor Biden helyett Kamala Harris lett a demokraták elnökjelöltje? Tehát van számos olyan kérdés, amit jogosan tesznek föl, hogy Amerikában közhely az októberi meglepetés, az October Surprise. Ebben a kampányban már nem is egy volt, de ezek az egyike. És én úgy gondolom, részben újságíróként is, hogy abban viszont Bezosnak igaza van, hogy egyre kevésbé számít az, hogy mondjuk egy Washington Post kit támogat. A Washington Post vélemény oldaláról, ahogy a konzervatívok oldalán álló Wall Street Journal vélemény oldaláról világos, hogy kit és mit támogatnak. Hogy ezt megerősítik vagy sem, az egy ilyen, mondjuk így, hogy 1976 óta tartó gesztus.
Na jó, csak optimális esetben azért mégiscsak a szerkesztőség döntése kellene, hogy legyen, mi jelenik meg egy adott újságban. De ezt a vitát nem most fogjuk szerintem megoldani.
Igen, ez egy belső újságírói, kiadói kérdés. Igen.
Viszont akkor maradjunk még egy picit a médiánál. Bob Woodwardot hoznám fel, aki ilyet Washington Postos újságíró volt, és a már említett Nixon buktatásban közvetlenül benne is volt. Más kérdés, nem az volt ugye a céljuk, hogy megbuktassanak egy elnököt. Ugyanúgy, ahogy Woodwardnak sem az volt soha a célja, hogy az azóta minden elnökről megjelenő könyveivel bárkit is megbuktasson, de most megjelent egy könyve néhány hete az elmúlt néhány év Biden kormányzatáról is. A fülke kereteit ezt szétveszíteni, hogy most minden állítását végigvegyük, van abban Ukrajnával kapcsolatos, van abban Izraellel kapcsolatos. Egyetlen egy kérdésem volna vele kapcsolatban. Bármilyen hatása egy ilyen botránykönyvnek néhány héttel a választások előtt lehet?
Én szerintem elmúlt az az idő, hogy egy ilyen könyvnek a választók tömegeire hatása legyen, ugyanúgy, ahogy a szerkesztőségi állásfoglalásnak. Tehát annyiféle csatornán keresztül a szó pozitív és negatív értelmében is tájékozódnak, vagy próbálnak tájékozódni az emberek, hogy ez egy a sok közül. Woodwardnak is az aranykor a korábbra tehető, tehát amikor ő a George W. Bushról írt, illetve négy, az ő kormányzatára három vagy négy könyvet is írt, tehát ő a rekorder ebben, Trump még csak háromnál tart, róla még csak hármat írt. Akkor lehet, hogy számított. És a szerkesztőségi állásfoglalásokról is most a két döntés kapcsán megjegyezték, hogy a 80-as években nagyon sokat jelentett, hogy ki mellé áll a Washington Post azok között, akik olvasták, vagy hallottak róla. A 90-es évek közepén, amikor elkezdett feltűnni az internet, akkor ez egy kicsit más lett. És ma, amikor már a TikToktól kezdve az X-en keresztül a Facebookig mindenhonnan özönlik a politika, igazából én azt mondanám, hogy van abban az érvben, amit Bezos mondott valami, hogy nem ezek döntik el a választást, de megint csak azt tudom mondani, hogy az időzítés azért nagyon furcsa.
Merüljünk egy picit ennek a választásnak a pénzügyi oldalával. Annyi műhelytitkot talán elárulhatok, hogy amikor múlt héten felmerült ez a finanszírozási oldal, az értekezletünkön konkrétan azt mondtad, hogy az Isten pénzét beleöntik. És érdekelne az, hogy konkrétan mennyi ez a pénz, és hogy milyen formában lehet ezeket beleönteni a republikánus, illetve demokrata kampányokba.
Az amerikai elnökválasztás az mindig sokba került, sokkal többe, mint egy. Az eddigi legdrágább szenátori választás az pár százmillió dollár volt. Tehát azt hiszem 400 millió dollár körül lehetett. Hát az apró pénz ahhoz képest, amit ezt a kampány finisében Kamala Harris egy hét vagy két hét alatt elkölt. Ennyi pénzt. Kamala Harris és a demokraták. Amióta a legfelsőbb bíróság úgy határozott, hogy a cégek és az egyéb ilyen intézményi entitások szólásszabadságát sérti, hogyha a szövetségi kormány és a kongresszus megpróbálja korlátozni azt, hogy ők mennyi kampánytámogatást adnak, és gyakorlatilag bármennyit adhatnak, ez 2010-ben nyitotta ki a legfelsőbb bíróság, hogyha jól emlékszem, azóta egyszerűen megugrott. Tehát a mostani számla az 15,9 milliárd dollár. Ez a teljes választás, de ennek a zöme azért elnök választás. Négy éve 15,1 milliárd volt, ami az infláció miatt fölülmúlja reálértékben a mostani, de eszelős összeg, hát az ezredfordulón már azt mondták, hogy borzasztó sok pénzbe kerül az amerikai elnökválasztási kampány, amikor Al Gore és George W. Bush indult, azon 1-2 milliárd dolláros tétel lehetett országos szinten. És most tartunk 15 milliárd dollárnál. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy a kampányban maguk a jelöltek korlátozott összegű néhány ezer dollárt kaphatnak személytől és cégtől. De az úgynevezett politikai akcióbizottságok, vagy szuperpolitikai akcióbizottságok, ez a Super PAC, ők annyi pénzt gyűjtenek, amennyit csak akarnak.
És annak a kampányában és annak ahol akarják.
Hát nyilván ezt a pártok hozzák létre, és a pártok barátai hozzák létre, de most derült ki, hogy Bill Gates 50 millió dollárt adott így tehát 50 millió dollárt nem hetekre lebontva egy demokrata szuperpeknek. Majd Michael Bloomberg is 50 millió dollárt adott egy demokrata szuperpeknek, és Elon Musk adott eddig 120-valahány millió dollárt. Ezek eszelős pénzek, amik eddig nem voltak benne az amerikai elnök választási kampányban, és ez a legfelsőbb bírósági döntés az oka, ami gyakorlatilag korlátlanná tette, nem közvetlenül az elnök jelölteknek, mert az továbbra is tilos. És egy dollár centet sem lehet külföldi pénzből az elnök választási kampányra fordítani, a szövetségi bűncselekmény, és nagyon komolyan büntetik. De cégek, non-profit szervezetek és magánszemélyek, milliárdosok annyi pénzt adnak ebbe bele, amennyit éppen kedvük tartja.
Jó is, hogy szóba hoztad egyébként pont Muskot jogilag. Az a típusú támogatás, amit ő ad most Donald Trumpnak, ez hova tartozik?
Az 1 millió dolláros lottóról beszélsz?
Nem csak a lottóról, arról is, de arról, hogy elmegy a rendezvényeire, hogy felszólal, hogy az X-en őt tolja a saját 200 millió követője előtt.
Az, hogy elmegy a rendezvényeire Trump, és Trump ott ugrál, ahogy Pennsylvaniában tette, mint egy ilyen őrült gyerek, és az, hogy ő 120 millió dollár beletett olyan szuperpekbe, amelyik egyébként azt támogatja, és azt finanszírozza, hogy hirdetések legyenek Trump mellett, mozgósítsák a Trump választókat, ez egyébként szabad Amerikában. Tehát visszatérve egy rövid gondolat erejéig arra, hogy ki hogy regisztrált, én láttam választást úgy, meg hát így zajlanak a választások, azt, hogy láttam, azt csak arra mondom, hogy ennek a tanúja voltam, hogy Ohio-ban voltam a 2008-as választás idején, és ott álltak a fehér furgonokban lelkes aktivisták, egy listával, hogy ki az, aki egy demokrata helyről beszélünk, de a republikánusok ugyanezt csinálták, ki az a demokrataként regisztrált szavazó, aki még nem jött el. Ezek lekérhetők az adatbázisból, és valaki kimazsolázta, és egymás után indultak a fehér furgonok kimenni azokhoz, akik még nem szavaztak, és fölajánlották nekik, hogy elhozunk téged szavazni. Akkor még nem volt jellemző 2008-ban a levélszavazat és a korai szavazat.
Tehát mint egy legális Kubatov lista.
Igen, hát ettől sikító frászt kapna a Magyar Alkotmánybíróság, igen, és Európában a legtöbb alkotmánybíróság és választási szabályzat, ez mégis szabad. Sőt, egy új dolog lépett fel, és akkor most ezen a mesdjén egy kicsit tovább megyek. Van az úgynevezett ballot harvesting, az a postai szavazattal jött elő, ez a voksbetakarításnak lehetne fordítani. Korábban törvénytelen volt, hogy te begyűjtsed mondjuk egy szociális otthonban, vagy egy közösségi térben, vagy családban a postai szavazatokat, és azt te magad vigyél el 5-10-50-et. Most már azt is lehet. Mondom, olyan dolgokat mondok, ami itt Magyarországon és Európában elképzelhetetlen. Tehát Musk azt csinál, amit akar, amellett kampányol is. Azt is meg lehetne kérdezni, hogy Beyoncé mit keresett Kamala Harris mellett.
És az is egy jogos kérdés lenne, persze.
Szíve joga. Tehát ha megnézed akár, amikor lezajlott az elnökjelölő konvenció, akár a demokrata, akár a republikánus, ott voltak hírességek, neves emberek, mert kell, ez egy látványosság. Az amerikai elnökválasztás valahol egy valóságshow, amióta Trump van, korábban csak egy ilyen politikai karnevál volt. Ahhoz kellenek a hírességek. Musk egy híresség. Az, hogy ő ennyi pénzt ad, és minden adat szerint a legtöbbet ő adta, ezt a 120-valahány millió dollárt, azt a legfelsőbb bíróság megengedi. Azt, hogy ő ugráljon a színpadon, az nem törvénytelen. Azt, hogy ő az X-en keresztül szabad teret adjon Trumpnak, sőt, felerősítse meg a fontként, amit Trump mond a 200 millió követőjének, sőt, megosszon olyan mémeket, amik gyalázzák Kamala Harris-t, megosszon összeesküvés elméleteket, megosszon fake newsokat, ezzel jelenleg az amerikai törvények nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez egy olyan szürke zóna, amivel eddig nem számoltak, hogy ilyen van. Tehát az előző választás idején 2020-ban nyilván nem Muské volt a Twitter, mindenféle vélemény megjelent, és a Twitter akkori tulajdonosa nem ártotta bele magát a politikába, meg nem fordult volna a fejében, hogy bármelyik jelölt mellett olyan szinten kiálljon, mint Musk. Tehát Musk gyakorlatilag egy ilyen alter egója vagy avatárja a Donald Trumpnak sok esetben a kampányokban, és tényleg egy olyan megafontként szolgál, és megint visszatérhetünk arra, hogy arról beszélünk, hogy nagyon kevés szavazaton múlhat az elnökválasztás. Az Isten tudja, hogy például Taylor Swift, Beyoncé vagy Elon Musk mennyit hoz be. De az, hogy Elon Musk 200 millió követője, aki persze nyilván nem mind amerikai, és végképp nem választópolgár, mit hall, az nagyon-nagyon kedvez Donald Trumpnak, és nagyon-nagyon kedvez annak, hogy az indulatok elszabaduljanak, és nagyon kedvez annak, hogy mindenkinek mindenféle összeesküvés elmélet az eszébe jusson, hiszen azt mondhatja, hogy hát ezt Elon Musk mondja. Ő egy okos ember, egy zseni, aki világ leggazdagabb embere, lehet, hogy van benne valami. Ezek nagyon veszélyes dolgok, de erre nincsen fölkészülve Amerika, és nincsen fölkészülve a világ.
Még egy témakört muszáj érintenünk, bár most már nagyon szalad az időnk. 2016-ban is felmerült, de kicsit később is az orosz befolyás kérdése. Ez mennyire tetten érhető a jelenlegi kampányban, vagy az oroszok teljesen le vannak-e foglalva Ukrajnába?
Putyin KGB-tiszt volt, ő imád kavarni, és ha megteheti, akkor kavar, és az orosz hackerek pont olyan tehetségesek, mint az észak-koreaiak, vagy az irániak, vagy a kínaiak, vagy akár az amerikaiak. Kérdés, hogy ezt mire használják. 2016-ban sem volt egyértelmű bizonyíték arra, hogy az oroszok beavatkoztak, de megint csak egy más környezetről beszélünk. Az előfordult, hogy az oroszok, 2016-ról beszélek most, az előfordult, hogy az oroszok felerősítettek fake newsokat. Föltörték Hillary Clinton munkatársainak az e-mail levelezését, amiből kellemetlen dolgokat hoztak nyilvánosságra. Ez ma már kispálya, vagy kispályának minősíthető. Most, amikor az amerikaiak kiadtak erről nemrég egy jelentést, akkor arról volt szó, hogy a részben az RT nevű orosz csatorna révén, részben pénzzel, részben egyebekkel olyan amerikai, én inkább azt mondanám középkategóriás influencereket, tehát nem a top influencer csoportból, vagy pénzzel, vagy bújtatott módon, de mindenképpen arra ösztökéltek, hogy azt az orosz narratívát közöljék, aminek igazándiból részint a trollkodása része, részint az, hogy ártsanak Amerikának, vagy az Amerika káoszt okozzanak, részint pedig biztos benne van az is, hogy Trumpot támogassák, mert Harris-t alig ha hiszem, hogy ezek a hackerek támogatnák, legyenek azok irániak, kínaiak vagy oroszok. Tehát igen, ez is megint csak visszatérve Musk fellépéséhez hasonlóan, ez is egy olyan dolog, ami újdonság, amiről tudnak az amerikaiak, amivel számolnak, de igazán nem tudják, hogy mit tegyenek ellene, és még nem lehet látni, hogy mi lesz a valós hatása.
Zárókör. Az eheti HVG címlapján szerepel egy mondat, amire külön szeretnék rákérdezni, akár nyer, akár veszít, a trumpizmus marad. Miért?
Két dolog miatt ez. Egyik azért, mert ez a republikánus párt már nem Ronald Reagan republikánus pártja, innen kivesztek azok a meghatározó politikusok, akik 2016-ban még szembeszálltak Trump-al, aztán szép gyorsan egyik a másik után kihullott, akiknek fontos a fiskális felelősség, fontos az, hogy valamennyire normális mederbe menjen a politikai diskurzus, nem kell feltétlenül szeretni a demokratákat, de például költségvetési ügyekben szóba kell állni velük. Ez a párt Donald Trumpé. És meghatározó az, hogy Trump mit val. Egészen egyszerűen, amit összefoglalunk úgy, hogy trumpizmus, afelé vitte el ezt a pártot. Én nem hiszem, hogy ez olyan tartós lesz, mint mondjuk régen hatása volt, de most ez van. Tehát ez mindenképpen benne van. A másik, az érem másik oldala, hogy a demokraták sem tudtak mit tenni, mivel a republikánus párt mellett a választókat is egy kicsit Trump elvitte, akár a határ kérdésével, akár a gazdaság kérdésével és az adócsökkentés kérdésével elvitte egy másik irányba, a demokraták is alkalmazkodtak. Ha magáról Kamala Harrisről beszélünk, akkor ő a 2020-as elnökválasztás elnökjelölti kampányát, ami 2019 végén véget is ért, mert feladta, ott például azt mondta, hogy ő dekriminalizálná az illegális bevándorlást. Ma pedig meg akarja erősíteni a határokat, nem feltétlenül oly módon és olyan agresszivitással, ahogy ez Donald Trump harsogja, de mindenképpen nem úgy, ahogy ő ezt 2020-ban gondolta, mert közben az történt, hogy a déli határ biztonsága és az illegális bevándorlás kérdése előlépett egy olyan fontos témával, hogy a demokraták nem kerülhetik meg, és választ kell ráadniuk, és mivel a választóközönség ezt kívánja, főleg ebben a hét államban, de általában is, hogy rendpárti választ adjanak rá, ezért rendpárti választ adnak rá. Hogyha Donald Trump megnyeri a elnökválasztást, akkor a republikánusoknak még hosszú időbe telik, hogy kiheverjék a trumpizmust, és Amerikának is. Ha Trump kikap, és Kamala Harris nyer, akkor kicsit hamarabb lezajlik a dolog, de kétségtelen az, hogy Trump legyen akármilyen szélsőséges személyisége, ezekkel a dolgokkal megváltoztatta Amerikát. Vagy ha most visszatérünk, ezt a New York Times hozta fel, a liberális napilap hozta fel példaként, hogy ami a bevándorlás kérdését illeti, óriási volt a felháborodás az északi államokban, amikor a texasi kormányzó elkezdte fölbuszoztatni az illegális bevándorlókat Chicagóba, New Yorkba és az északkeleti nagyvárosokba. Mindenki ki volt akadva ott, hogy hát ezeket nem tudjuk ellátni, nincs annyi menhelyünk és nincs annyi pénzünk. De a New York Times írta ezt le egy alapos elemzésben embereket megkérdezve, hogy ez alapjaiban változtatta meg a demokrata párt fősodrának a hozzáállását a illegális bevándorlás kérdéséhez, és ezt köszön vissza abban, ami Harris álláspontjában megjelent, hogy igen, meg kell erősíteni a déli határt, igen, az illegális bevándorlókat nem kell tárt karokkal fogadni, és igen, azokat az illegális bevándorlókat, akik törvényszegőek, vagy egész egyszerűen, ez most megint egy leegyszerűsítés, az amerikai gazdaságban nincsen helyük, azokat deportálni kell, vagy fogják, vagy megpróbálják. Tehát volt egy ilyen átalakulás, ezt lehet a trumpizmus hatásának nevezni, de igen, ő hozta be ezt a diskurzusba, és a pártját átvette, és a demokratákat pedig kénytelen, kelletlen alkalmazkodásra kényszerítette.
Gábor, nagyon szépen köszönöm. Hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet, hogyha nem szeretnétek lemaradni a legfrissebb, akár pont az amerikai választásokról szóló elemzéseinkről, híreinkről, kövessétek a HVG-t minden platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra!